A vezetés nem abból áll, hogy évente egyszer kiállsz a pódiumra szónokolni, vagy videóüzenetben köszönöd meg a kollégáknak, hogy olyasmit végeztek el, amiről te alig tudsz valamit. Ez olyan lenne, mint amikor a szülő csak a születésnapján mondja meg a gyerekének, hogy szereti, miközben az év során semmit sem tesz, amivel kimutathatná a szeretetét. A jó vezető sikerre ösztönző munkakörnyezetet teremt, nem csupán évente egyszer vagy jutalomosztáskor, hanem minden áldott nap. Az élet nagy ötöse, a jó vezető titkai című könyvben olvasható ez. John P. Sreletsky a szerző segít végig gondolni, mi az, ami igazán számít az életünkben, és hogyan hozhatók összhangba a személyes célok és a munkahelyi céljaink. Béresi Csilla fordítónak elmondtam, soha nem váltott még ki ennyi érzelmet belőlem vezetéselméleti könyv.
Feltétlen erénye, és talán a sikerének is az lehet a titka, mert hogy sikerkönyv, hogy egyrészt valóban vezetéselmélet is van benne, méghozzá elég okos gondolatok azoknak, akik vezetni akarnak, de ezt azért egyfajta életfilozófiával keveri. Feltétlenül olyannal, ami a ma emberét abszolút érinti. Ugye, hogy a munka az örömet okozzon. Ami hát nem egy mindennapos élménye az emberek sokaságának. És azért, ahogy ezt a vezetéselméleti ötletekre lebontja, azért nagyon praktikus is. Tehát ha valaki tényleg jó vezető akar lenni, és akkor megveszi ezt a könyvet, hogy na, hogyan legyek az, akkor azért talál ötleteket.
Számomra az volt az izgalmas, hogy egyáltalán gondolkodásra serkenti az olvasót, hogy gondolkodjon a saját életéről, akár vezető, akár nem, de ha vezető, akkor a másokéről is. Van itt egy Thomas nevű, nagyon közkedvelt cégvezető, de nem is egy cégvezetője, hanem 14 cége van, mint kiderül. Hogyan áll ő az embereihez? Például hogyan választja ki a munkatársait? Választotta ki, mikor még csak egy cége volt, mert aztán később nyilván vannak erre emberei.
Hát egyrészt hagyományos állásinterjúkkal, ahol ezt a nem éppen megszokott kérdést teszi fel nekik, hogy mi az elcéljük, tehát a létezésük értelme, mert hogyha ez megfelel a vállalaténak, akkor ez nagyon oké. Tehát ami az ő egyik nagy erénye, hogy egy elég laza, ösztönös ember, ami hát a vállalatvezetésnél nem lehet rossz, és a kiválasztásnál is néha kiszemel magának leendő munkatársakat, akiket kinevel.
Ráérez arra, hogy az embereket mi mozgatja, mi hajtja, igen, mivel lehet őket jobban motiválni, mint mondjuk a pénzzel. Bár ugye azt nem hallgatja el ez a Thomas ebben a könyvben, vagy akár, igen, egy interjúban sem, hogy a pénz az nagyon fontos, tehát hogy jól fizetett munkatársai legyenek.
Igen, mert akkor a saját igényeiket is jobban ki tudja elégíteni, mondja nagyon praktikusan. De szintén nagyon praktikusan és nagyon empatikusan arra is odafigyel, hogy kinek-kinek milyen plusz igénye van a munkán kívül, ami szintén érdekes, ugye, mert munkáról beszél, de például van olyan alkalmazottja, akinek meghalt a lánya egy autóbalesetben, és az unokáját ő neveli. És látva, hogy ez gond az alkalmazottnak, létesít egy napközi sovodát, ahol a hasonló nagymamák vagy szülők el tudják helyezni a gyerekeiket. Tehát ennyire odafigyel a szükségleteikre, ami hát azért egy ritka kincs.
Az előbb az LC-ről, ugye a létezés céljáról beszéltél, és van itt egy szereplő, akinek tulajdonképpen köszönhetjük, hogy Thomas történetét megismerjük. Ugye a szerző úgy írta meg ezt a könyvet, hogy Thomas barátja Joe meséli el,
igen,
a sztóriukat, és például az ő LC-je mindent megtapasztalni, amit csak szeretnék az életben, hogy ne kelljen semmit sem hiányolnom. Ez egy elég tág meghatározás, igen, de mondjuk úgy lehet tudni, hogy mennyire életigenlő az illető.
Feltétlenül. Hát ő is egy ilyen nagy vándor, nagy utazó, ahogy a Thomas is meghatározta, hogy ő is utazó, és hát a hasonló-hasonlót vonz elve alapján kiszúrta magának ezt a Joe-t. És igen, ez az LC, ez egy átfogóbb életcél, és ezért van ez a nagy ötös, gondolom én, hogy ezt lebontja kisebb kívánságokra, bakancslistára.
Az afrikai nagyötösről beszélnek a szafarik idegenvezetői és a nemzeti parkok vadőrei. Az az öt állatfaj ez, amelyet mindenki látni kíván. Az oroszlán, a leopárd, az orrszarvú, az elefánt és a kafferbi vaj. A résztvevők egy szafari sikerességét aszerint ítélik meg, hogy hányat láttak közülük. Amennyiben csak hármat, az útjuk is közepesre sikeredett. A négy már megteszi, az öt pedig a teljes maradéktalan siker. Az életben is van a sikernek ilyen fokmérője. Ezt úgy érhetjük el, hogy nagyötös döntést választunk magunknak. Ezeket akarjuk elvégezni, látni vagy megtapasztalni a halálunk előtt. Amennyiben ez sikerült, utolsó pillanatainkban visszatekintve sikeresnek könyveljük el az életünket. Sikeresnek aszerint, ahogyan mi, és ez itt a kulcsszó, szóval mi a sikert definiáljuk, hiszen függetlenül attól, hogy mit értünk vagy mit nem értünk el, a nagyötöst megszereztük.
Megtanulni gitározni, megtanulni egy nyelvet, eljutni a világ valamelyik pontjára.
Igen, vagy bakancslista, vagy pedig ilyen-olyan hobbi. Na most, amiben a Thomas megint tovább megy, hogy nem csak kikérdezi őket, és akkor bólogat, és együtt örülnek, hogy milyen jó lenne, hanem teljesen aktívan tesz arról, hogy ezek a kisebb célok megvalósuljanak, mert hát persze úgy veszi fel az alkalmazottakat, és azok úgy maradnak mellette. Mert ugye a sok-sok részlege meg vállalata mellett van olyan, amelyik utazással foglalkozik. Eleve olyanokat talál ki, olyan munka feladatférességeket, amik örömet okozhatnak. Úgyhogy van például egy ilyen utazási részlege, ahol a dolgozói az év egy részét munkahelyen töltik, azt hiszem 5 hónapot, és 7 hónapot elutazhatják, ami hát tulajdonképpen a látókörüket szélesíti, örömet okoz nekik, kapcsolatokat, vállalati terjeszkedést is jelent, tehát azért mindig a kellemeset a hasznossal is ötvözi.
Fontos mondata volt ennek a vezetőnek, hogy mindig van olyan munkakör, amit sok ember borzasztóan unalmasnak talál, de valaki meg ezért élhal. Szóval megtalálni a megfelelő embert a megfelelő pozícióba, megfelelő munkakörbe.
És ez egyébként azért is okos Thomasnál, mert a lemorzsolódás ellen is véd, ugyanis ha valaki nem felel meg az adott poszton, akkor megpróbál keresni neki egy számolós, adatolós munkát, ha neki az kell.
Tehát nem kirúgja egyből.
Igen, és ugye a lemorzsolódást az pedig az egyik ilyen nagy buktatónak jelöli meg, amit ugye el kell kerülni okos fogásokkal.
Nekem olyan beosztottakra van szükségem, akik rendelkeznek a szükséges szakmai tapasztalattal, emellett a munkájuk életük nagy ötöséhez is kapcsolódik. 14 cégem van, ezek bármelyike egyesek számára hihetetlenül izgalmasnak tűnne, míg mások szemében elképesztően unalmasnak, bármelyik iparág bármely állására, legyen az vízvezetékszerelés, szállítás, biztosítás, egészségügy és a többi, akad olyan valaki, akinek élete nagy ötösét pont ez a tevékenység elégíti ki, csak meg kell találni. És az ember azért érzi motiválnak magát abban, hogy megtalálja az ilyen embereket, mert ha sikerrel jár, akit talál, az keményen dolgozik, önmagát motiválja, a következésképpen sokkal produktívabb. Mindent összevéve a cég is nyer velük.
Milyen ennek a könyvnek a szerkezete? Mibe ágyazza ezt a sok érdekes új információt a vezetéselmélettel kapcsolatban?
Ez egyfajta irodalmi bűcselekmény vezetés, tehát a Thomas elég szomorú története, az egészséges életvidám Thomastól, azt hiszem 50-es.
55 éves, igen.
A haldoklásáig, mert agydaganata derül ki, és azt, hogy ezt természetesen milyen hihetetlen tartással viseli, meg mekkora örömet okoz neki a visszajelzés a munkatársai részéről, hogy nem ért hiába. Ugye az embernek eszébe jut például az Ivan Iljics halála, ahol egy haldokló arra jön rá, hogy milyen borzasztóan rosszul élt, a Thomas viszont arra jön rá, hogy milyen jól használta fel az idejét, milyen értelmesen élt.
Érezzük az időszorítását ebben a könyvben. Ez a végesség, hogy egyszer élünk, tehát hogyha mondják, akkor ez egy frázisnak tűnik. Itt meg azt érezzük, hogy tényleg itt van valaki, aki annyi mindent letett az asztalra, és hát ő sem él örökké.
Tehát ez az életcél, ez nagyon is realizálódik, mert valóban ilyenkor gondolja végig az ember, hogy hát miért éltem, jól éltem-e, értelmesen éltem-e. Ezt bizonyos életkoron felül tudja már az ember, hogy per az emlékei, ezek mennyire erősítik, vagy mennyire gyengítik. De hát egy fiatal olvasó sem baj, ha tud erről. Egyébként az is érdekes, a szerzőnek, a Streleckinek a saját élete, amennyiben azért egy kis megértség is van ebben, ugyanis ő pilótának tanult. És hát nyilván nagyon szerette volna, ez neki a nagy öröm életcélja lett volna, nagy elcélje, de szív problémái miatt nem engedték géphez, és így váltott át írásra, ahol egyébként eleinte nem volt sikeres, csak utána. De hát mindenképpen azt, hogy milyen nehézségekkel jár az, hogy már nem tudom csinálni, azt, amit nagyon szeretek, és ezt az egészségem akadályozza, ezt ő pontosan tudja.
Nagyon sok vezetéselméleti könyvről beszéltem már itt ebben a műsorban is. És az ember azt gondolná, hogy nem lehet már újat kitalálni, nem lehet már ezt továbbfejleszteni. Ezek az eredeti gondolatok, mint például az életed nagy múzeuma, ugye, mert ugye ezzel nyit, amikor megismeri Joe-t Thomas, akkor meglátja őt egy buszmegállóban, oda megy hozzá, és megkérdezi, hogy tudod-e, mi lenne az életed nagy múzeumában. És igen, lehet, hogy csak a kifejezés más. Azt is kérdezhette volna, hogy tudod-e, milyen jelentős fordulópontokra fogsz visszaemlékezni az életedben.
Nagyon eredeti ez a Thomas, és természetesen a szerző is. Igen, ez az eredetiség, amit meg is követel azért a munkatársaitól, de hát egyébként az emberek hihetetlenül képlékenyek, mondom, én egy picikét tanítottam, és iszonyúan meg lehetett tanítani verselemzésre 14 éves gyerekeket. Tehát egyszerűen az egyéniség, amit más munkahelyen elnyomnak, az borzasztóan előjön, hogyha egy jó vezető ezt elvárja. És ő kimondottan ilyen emberekre is vadászik, hogy visszacsatoljunk az első kérdésedhez. És ugye ezt meg is hálálják a beosztottjai, amikor egy ilyen nagy búcsú ünnepet tartanak, ahol az ő életének eseményei stb. Ilyen fotó sarkok formájában is megjelennek. Ugye, tehát ez a mai embernél ez nem okvetlenül csak emlékeket jelent, hanem valóban fotókat.
Készül egy 3 részes interjú Thomasszal a könyv második felében, és ezen gondolkodtam, hogy ez egyfajta esszenciája mindannak, amiről korábban beszélt.
Szerintem igen. Tehát különféle ilyen eszközöket is használ ő, mármint az író, hogy a Thomas eszmét nagyon részletesen és nem unalmasan tudja kifejteni, tehát dinamizálja a szöveget. Mert van ez az interjú, amit természetesen a maga feszültségével bekapcsolják a fényeket, ott ülnek szemben, ott így hallatszik, úgy hallatszik a stúdió beszélgetés. Tehát mindenképpen az ember átéli a forgatás izgalmát. De nem csak ilyen van, hanem hol a Joe beszél egy hölgynek a repülőn a Thomas szerveiről, hol elolvassa a Thomas cikkeinek a figyelemfelhívó mondatait, hol videókat nézünk. Tehát elég változatos módon, és így eléggé dinamikusan vezeti be ezeket a gondolatokat a szövegbe. Egyébként gondolom, hogy az előző könyve, amivel berobbant erre a területre a vezetéselméleti könyvek közé, a Miért kávézó, az is ezzel élt, hogy részben ugye az LC-nek a gondolata ott körvonalazódott, tehát a létezés célja, mennyire fontos az embernek, ott is egy történetre vezeti föl az egészet. Ott van egy menedzser, aki unja a munkáját, és valahogy elkabarodik útközben, vezetés közben valahol egy Isten háta mögötti kávézóba, ahol leültetik, és kiderül, hogy azért ez egy elvarázsolt hely, ahol a pincértől a tulajdonosig mind azért ülnek az asztalához, hogy megtanítsák neki, hogy mi ez az LC, és mit jelent, és hogy egy megújult emberként megy el. Egy kicsit egyszerűbb szerkezet szerintem, mint ez a másik.
Igen, ez nagyon kiforrottnak tűnik, és hogyha visszatérünk erre, hogy hogyan, hányféleképpen próbálja újra és újra azokat az ismereteket, vagy tanítani valót átadni az olvasónak. Ugye az amerikai könyvekben, főleg a vezetéselméleti könyvekben nagyon sokszor az európai szemnek szokatlan, hogy van egy leírása, aztán van egy összefoglalása, aztán még visszatér rá, tehát nyilván így próbálja tudatosítani, vagy súlykolni a szerző mondani valót. Itt ugyanazt csinálja, csak sokkal izgalmasabban.
Igen, azt hiszem. És van még egy fogás, amennyiben nem a Thomas beszél saját magáról, hogy én milyen klassz fickó vagyok, hanem van a barát, ugye, a Joe, akinek a szemüvegén keresztül nézzük őt. Tehát végig Joe beszél, a barátja, ami egyébként megint egy nagyszerű irodalmi fogás, irodalmi, mert mondjuk nekem eszemült a Thomas Mann Dr. Faustusza, ahol egy ilyen zenész társ beszél a nagy Leverkündről, akit alig lehet megérteni. Most itt a Thomas-t jobban meg lehet érteni, de hát ez egy nagyszerű irodalmi eszköz.
És ami egyébként az ilyen típusú könyvekben ritkán szerepel, a barátság kérdése, vagy a szeretet kérdése.
És fontosnak tartja a humort, és hát ez állandóan ott is van a két barátnak a beszélgetésében, ahogy például a haldoklás tényéhez, körülményeihez igazodnak, vagy próbálják ezt azért nem elbagatelizálni, de azért olyan módon csomagolni, hogy ez fájdalmas ne legyen, de azért élhető legyen. Tehát a humornak a felfedezése, mondjuk és beemelése a vállalati kultúrába, amit ez a Tomasz csinál, ez megint egy nagyszerű találmány. Hát persze nem új a nap alatt, de például van olyan, hogy képregény figuraként nevetik ki a munkatársak, a főnököket, a Tomaszt is, a Joe-t is. Tehát, hogy ezt megengedett ebben a közösségben. Másrészt pedig, hogy vannak, akik élnek is ezzel a jogukkal, valóban elég eredetiek ahhoz, hogy ezt alkalmazzák. Tehát a humor az jó, és feldobja a közösségeket.
Még amiről nem beszéltünk, hogy az ügyfelekkel hogyan bánik Tomasz, illetve hogyan bánnak az ő cégei. Szóval ez nagyon fontos, hogy ez a nem minden áron szerződni, nem minden munkát feltétlenül elvállalni.
Csak olyat, hogy ott is valóban teljesen elégedett legyen az ügyfél, és érdekes, hogy ahogy a lemorzsolódást is valahogy kiküszöböli, azt mondja, hogy azért ezek az ügyfelek azért visszatérnek. Tehát nem negy el mindegyik, hanem megérti, hogy akkor érdemes velük üzletelni, amikor már ezek a körülmények abszolút alkalmasak, és visszatérnek hozzá. Ennek ellenére, tehát ez az elküldés sem abszolút. Másrészt pedig valóban eleve, ahogy bevonza az ügyfeleket, ez a nem vagy idegen, meg külön erre is van neki munkatársnője, aki az első fogadtatást levezényli. És hát mondja azt, hogy mennyire megijeszti az embereket egy abszolút bürokratikus fogadtatás, és sokszor ugye nem folytatják a keresgélést, elmennek máshova, és itt viszont kimondottan arra vannak trenírozva a munkatársak, illetve van egy ilyen ügyfélfogadó részlege, akik a természetes kedvességükkel vonzák és marasztalják az ügyfeleket.
És szeretettel tudnak beszélni a cégről. Most így, hogy kiemeltünk részleteket, ez majdnem science fiction azért. Közben, amíg az ember olvassa, addig azt érezheti, hogy igen, hát ez működhet.
Hát mindenképpen jó, ha van egy ilyen könyv, ami bátorítja a vezetőket, vagy a leendő vezetőket, hogy így is lehet. És nyomait azért talán lehet látni ma már. Mondjuk például a klíma védelem dolgában, tehát rengeteg szenvedélyes fiatalt lát az ember. És én olvastam olyan könyveket például, ahol az író arra buzdít, hogy ne vegyél olyan árut, ami kizsákmányolt területről érkezik, és akkor ennek is megvan már az intézményesített, félig intézményesített vagy információs kerete. Tehát, hogy az emberek egy kicsit tudatosabban állnak nem csak a környezethez, hanem egymáshoz. Azért én reménykedem ebben. Mostani fiatalok, és nem csak a fiatalok, azért eléggé tudatosnak látszanak, és alkalmasnak arra, hogy odafigyeljenek egymásra, ne csak a környezetre, egymásra is, és akkor már helyben vagyunk.
Az élet nagy ötöse, a jó vezető titkai John P. Sreletsky könyvét a Park kiadó jelentette meg. Kedves hallgatók, köszönöm a figyelmüket, csatlakozzanak hozzám a Facebookon, vagy a Spotify-on, de itt a Trend FM honlapján is újra hallgathatják az interjúkat.